Hát akkor olvasom a szöveget, és akkor utána. Ugye, ami félkövérre van szedve, az az eredeti szöveg, és a többi ez a kis kiegészítés. Tehát a 13. fejezetet kezdjük el. A fentiek alapján elmagyaráztuk, hogy a Bénoniban, a közepesben, még teljes erejével létezik a rossz ösztön, de az nem jut kifejezésre, mert a Bénoni azt elutasítja. Megérthetjük a bölcsénk által kifejezést, használt kifejezést, miszerint a közepeseket ez is, az is megítéli. Vagyis a jó és a rossz ösztönük egy irány. Ahogy az írva van, ő odáll a szegény pártjára, hogy megmentse lelke bíráitól. Ugye az első fejezetben, aki nem volt itt a 2,5 évvel ezelőtt, az nem emlékszik rá, az első fejezetben ugye taglalta az Alter Rebbe, az első Chabad Rebbe, aki a tányát írta, hogy milyen embertípusok vannak. És akkor felvázolta, hogy a Talmudban találunk háromféle kifejezést. Vannak a szádikok, az igazak, vannak a rásák, a gonoszak, vagy rosszak, és vannak a közepesek. És első látszatra úgy tűnt, hogy a igazak az azok, akik többségében jó fejek, hogy mondjam, jó dolgokat csinálnak, és csak itt-ott csúszik be valami. A rosszak azok többségében, rossz közepes, aki pont így középen lavírozik, csinálja ezt is, csinálja azt is. De kiderült, hogy ez nem lehet, mert több helyen elmondja a Talmud, hogy az, aki akár egy bűnt is elkövet, amíg meg nem tér teljesen, és teljesen jó újból, az rása, az rossznak számít. Tehát ha ezek szerint az emberek nagy többsége, az rása. Akkor viszont nem értettük, hogy akkor világos, hogy mi a rása, világos, hogy mi a szádik, de akkor mi a közepes? Pláne, hogy a közepesre az van, hogy a rossz, hogy náluk ez is, az is. Hogy ott van egyaránt a jó ösztön, és ott van egyaránt a rossz ösztön. De hát ez nem jelenteti azt, hogy rosszat is csinál, meg jót is, mert akkor ő már nem, akkor ő már rása. Mert egy ilyen lejjebb van, mint a Bénoni. Sőt, azt is felhoztuk, hogy az egyik bölcs azt mondta magára, tudni akartatok, hogy ki, milyen egy Bénoni, látjátok, én az vagyok. Akkor látjuk, hogy ő, aki azért egy elég nagy szádik volt, úgy nagyon kicsi lett a különbség a szádikok meg a Bénoni között. Most itt kiderül, hogy amikor azt mondja a Talmud, hogy ez is, az is megítéli, az nem azt jelenti, hogy kifejezésre jut, az nem azt jelenti, hogy ez is, az is, a jó is ösztön is, meg a rossz ösztön is kifejezésre jut nála, hanem csak azt jelenti, hogy mind a kettő ott van, mind a kettő bedumál, mind a kettő bekiabál. Mint a foci meccsen, mind a két szurkolótábor ott van. De ez még nem azt jelenti, hogy a ellenszurkolótábor győzne. Abban a pillanatban, hogy a nefsabál mit, a állati ösztön győz, akkor ő már nem Bénoni. Ő már egy rása. Még ha csak egyszer győz, akkor is. Akkor ez nem ezt jelenti, azt jelenti egyszerűen, hogy mindig ott van. Tehát a harc az egy állandó harc. Nincs az az állap, és ez egy nagyon fontos pont. Az emberekben, és erről beszéltünk sokat az előző évadban is, az emberekben van egy ilyen, és ez valószínűleg egy ilyen, nyilván nem a zsidóságból származik ez az gyökeredzik, de van egy ilyen, van ez a típus, nem tudom, hogy ismeritek, amikor valaki ilyen nagyon vallásos lesz, most nem feltétlenül zsidóra vonul, de ott is előfordul ez, és akkor egy ideig megpróbál teljesen ilyen szent lenni. És akkor ő úgy elhiteti magával, hogy ő is egy ilyen nagy szent, és hogy ő hát tényleg... És akkor egy idő után ez egy ilyen képmutatássá válik. Miért? Mert ő nem szent, most őszintén, mégsem szent, nem lett belőle, nem tűnt el belőle az állati ösztön. És ez benne lehet egy ilyen törést is okoz, mert ő viszont szeretne az lenni, de hát mégsem az. És erre ad megoldást a tárgyam, azt mondja, hogy nem kell arra törni, nem kell azt hinned, hogy csak akkor vagy, tehát hogy az a cél, vagy az a, akkor tartozol a jó klubjába, hogyha te teljesen szent vagy. Mert ezt nem tudod elérni. Azt nem tudod elérni, hogy a másik szurkótábort kizárd. Egy pártrendszert az csak a cádikok tudnak elérni. Hogy csak a jó párt maradjon benne, és a többiek labdába se rúgjanak, ne is legyenek. Itt mindig több pártrendszer lesz. De neked arra kell törekedni, mindig a jó párt győzzön. Mindig a jó párt legyen többségben. Az nem azt jelenti, hogy a másik párt nem kap, nem jut szóhoz, mint de csak mint ellenzék. Tehát gyakorlatban nincs hatása, csak mint ellenzék föl tud szólni, de mindig le tudjuk nyomni őket. Ugyanez a helyzet bennünk is, hogy az állati ösztön állandóan ott van, állandóan megszólal, tehát ez is, az is megítéli, tehát ez is, az is felszólal, de mindig a Bénoni képes kezelni a rossz ösztön, és nem hagyni, hogy kifejeződésé jöjjön. Most elnézést, ugye az is érdemes tudni, hogy ez is kiderült már, hogy a Bénoni az egy állapot. Az nem egy kitüntetés, ami aztán megkapod, és akkor az vagy. Ez egy állapot, tehát az ember, lehet, hogy van egy olyan nap az életében, amikor Bénoni. ha ő megbánta minden korábbi bűnét, és csúvát tett, jó útra tért, és tartja magát ehhez egy nap, az a napon ő vénani. Aztán elesett, és még egyszer belement valamibe, ami nem kellett volna, amíg újból csúvát nem tesz, addig ő rása. De ez egy állandó, épp erről van szó, ez egy állandó lehetőség. Tehát bármikor az ember bénonivá válhat. És ezt jelenti azt, hogy ez is, az is megítéli, vagy hogy mind a kettő ott van. Ugye a bölcsek nem azt mondták, hogy ez is, az is uralkodik rajta, mert ha ez is, az is uralkodik rajta, ha egy pillanatra is uralkodik rajta a rossz ösztön, akkor ő már nem bénoni. Ő már rása. Ő már egy... A gonosz azért nem egy jó úgy szoktuk fordítani, de az magyarul sokkal pejoratívabb, mint a rása. Itt ebben az értelemben. Mert hát látjuk, hogy a többségünk rása, de ez nem azt, hogy minden gonoszak lennénk. Csak hát... rossz, hát vagy... igen. Mivel ha a rossz ösztönnek a legcsekélyebb hatalma és uralma is van a kisvároson, a kisváros az maga az ember, ugye ezt használtuk, ezt a metaforát, hogy az ember nem, mint egy kisváros, amely két király akar hatalomra jutni, ha csak egy kis időre is, akkor az alatt az idő alatt már is rossznak számít. Tehát a rossz ösztön itt csak olyan, mint például egy bíró, aki vélemény nyilvánít egy per során, de lehetséges, hogy az ítélete nem végleges ítélet, mert van még egy bíró, aki vitába száll vele, és ha dönteni kell kettő között, akkor végül is az lesz a mérvadó, amit majd a döntő bíró mond ki. Tehát mind a ketten megszólalnak. Mind a ketten ott vannak, megszól a rossz ösztön, és megszól a jó ösztön. Megszól a rossz ösztön, hogy na most akkor csinálják ezt meg azt jó ösztön, hát ezt azért nem kéne, inkább menjünk valami pozitív irányba. Ugye általában, hogy most képzeljük el magunk előtt, hogy szokott ez a harc működni, általában az úgy van, hogy az emberben egyszer csak van egy ilyen nagyon erős vágy valami iránt, mondjuk. És egy ilyen, mondom, egy ilyen impulzusból, hogy fú, ez most muszáj, ez itt az alkalom, most ezt meg kell csinálni, vagy mit lehet. Ez lehet bármi. És akkor a jó ösztön megszólal, hogy mi az, amit a jó ösztön ilyenkor csinál, amivel meg tudja állítani a rossz ösztönt, hogy kifejezésre kerül. Azt mondja, hogy várjunk csak, álljunk meg egy percet. Azt mondja, hogy ha ezt tényleg csinálni kell, akkor nem kell sietni. Egy pillanatra álljunk meg. Ezt most tényleg kell csinálni? És elkezdi azt feszegetni, hogy ez most mire jó. És erre a rossz ösztön azt mondja, de most muszáj, menjünk bele, lemaradunk, nem? És akkor erre a jó ösztön azt mondja, hogy nem, álljunk meg. És elkezdi boncolgatni, és igen, nem. És akkor már kialakul egy két oldal, nem tudom, hogy bennetek is van-e ilyen, nyilván mindenkinek az életében van. Vannak ilyen kisebb dilemmák, van amikor már... amikor már mondjuk olyan dolgokat csinálunk, mert nem jön föl dilemma, tehát teljesen így, már magától megígy a dolog, hogy úgy mondjam. Általában ez a rossz irányba szokott menni, tehát már így szinte megszokásból észre sem vesszük ebben, már nincs egyáltalán dilemma. De vannak dolgok, ahol ezért van dilemma. És akkor megszól mind a két döntőbíró, mind a két bíró, de aztán a döntő bíró az, aki segít. Na, akkor nézzük, mi történik. Ehhez hasonlóan a rossz ösztön mondja a magáét a szív baloldali kamrájában, és azt a szívből fölmegy az agyba megfontolásra. Ez a folyamat. Tehát mondja a rossz ösztön a magáét, muszáj, ezt most meg kell csinálni, nem mondanék most egy konkrét példát, de előtt tudjátok képzelni. És erre azt mondja, erre fölmegy az agyba megfontolás, és az agy azt mondja, tehát ez most mire jó? Ezt most miért kéne? Magyarázd meg nekem, hogy ő ugye a professzor, ő aki mindig az igazságot keresi. Azonban legott vitába száll vele a másik bíró, az agyban lévő isteni lélek, tehát ő az agy, ugye a kognitív gondolkodás is meg boncolgatja a kérdést, ami egyben a szív jobb oldali kamrájában lakozik, ami a jó ösztön lakhelye, és a döntés a döntő bíró kezében van. Ugye ezt mondtuk, ezt most nem mennék bele, a korábbi fejezetekben mondta, hogy ugye a állati ösztön lélek az a szívben van, a isteni lélek a fejben, és azért az isteni lélek is ott van a szívben, csak úgy, hogy a szív baloldali kamrájában van a állati lélek, és a jobb oldali kamrájában az isteni lélek. Azt is elmagyaráztuk, most ebben sem mennék bele, hogy ez mit jelent, ugye ez nem az, hogy ez mit jelent, nem fizikailag jelenti a bal meg jobb oldali kamrát. Most ebben nem mennék bele, csak hogy tudjátok, hogy ez is szóba kerül. Tehát minden esetre akkor vita van. Most akkor hogy lesz a döntés? A döntő bíró pedig az örökkévaló, aki segíti a jó ösztönt. hogy az bölcseink mondták, ha az örökkévaló nem segítené, nem tudná legyőzni a rossz ösztönt. Tehát Isten besegített akkor ha a jó ösztönnek. Miben jut kifejezés ez a segítség? A segítség pedig nem más, mint az isteni fény, ami belvilágítja az isteni lelket, hogy ezáltal fölényben legyen rossz ösztön butaságával szemben, és uralja azt, hogy a világosság fölényben van a sötétséggel szemben, ahogy ezt fentebb mondtattuk. Van az a mondás, hogy kis fény nagyon sok sötétséget elűz. Tehát, hogy igazából Isten az, aki ott meggyújtja a gyertyát, és hirtelen világos lesz, és azt mondja, jó, oké, ezt tényleg nem kéne csinálni, ne világos ura. Okay. Tudjátok, van az a híres mondás, hogy mi a különbség a, ezt már egyszer itt említettem, mi a különbség a bűn és a, igazából a bűn és a micva, az ma-nak a képlete az majdnem ugyanaz. Mi a bűnkép? Hát mind a kettő az oly és az aj. Oly és a aj. Ez a két kifejezés tudja leírni mind a kettőt, csak a sorrend a különbség. Hogy amikor a bűnnél úgy van, hogy aj, oly, a micvánál meg úgy, hogy oly, aj. Ugye azt szokták, hogy ugyanez, mint hogy a bűn és a micva között az a különbség, mint egy hideg mikve és egy forró. Egy hideg fürdő és a forró fürdő között. Egy hideg fürdő, a forró fürdő úgy kezdődik, hogy ah, utána akkor kijön, azt mondja, ojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj és kijön a kölye. Áj. Ugye ez a különbség a bűn és a micva között. A bűnnél az ember közben azt mondja, áj, nagyon élvezik. De nem kell sok mindenki eltenni, és ugye, amikor engem micvát csinál, akkor sokszor kicsit nehezére esik, és de aztán végén ilyen jó érzés van vele kapcsolatban. Meg lehet figyelni, tehát, hogy amikor az ember általában rosszat csinál, akkor mi vezeti arra a rosszra? Az érzelem. Az, hogy ugye ott van az összes, ezt meg kell csinálni, érzelemből. A fejében meg ott van a isteni lélekkel, hogy na, azért ezt nem kéne. De azt egy elhallgattatja, az egy félrekerül. És akkor csinálja. Nem kell sok időnek eltenni, és utána álltam, amikor az ember olyan rosszat csinál, nyilván mindenki a maga erkölcsi szintjén látott azt, hogy amiről ő tudja, hogy az rossz, akkor általában hiába neki jól esett, meg a jól esésért csinálta, de a végén mi szokott lenni? Utána mindig rossz szájíze van, rosszul érzi magát.
Lelki,
attól függ milyen szinten, van aki lelkismert, van akinek ez nem kellett volna, vagy tehát rossz érzése van utána. Tehát végül is az érzés szintjén is a végén rossz érzése van belőle. Amikor viszont ami jót csinál, akkor lehet, hogy közben azért nem esik, a kicsit nehezen megy. Nehezen megy a zsebébe nyúlni, és mondjuk odaadni egy kis pénzt valakinek, akinek szükség. De utána által nagyon jól érzi magát. Fú, jó érzése van. Tehát az érzés szintje. És ez miért nagyon érdekes? Miért mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy a isteni lélek az a fejben van. Az állati ösztön lélek pedig a szívben. Tehát, hogy gyakorlatilag olyan képletet állítottunk föl korábban, hogy az állati ösztön lelket, azt a, ami egy érzelmi síkon mozog, azt el kell, hogy nyomja az értelem. Ugye? De az igazság az, hogy azt is mondtuk, hogy az Isten lélek nem csak a fejben van, hanem a szív jobb oldali kamrájába is kiterjed. Mi azt jelenti, hogy igazából azért nem lesznek elnyomásos tünetek, hogyha az ember, és ez a válasz a kérdésedre, hogyha az ember ezt a megfelelő módszerrel csinálja persze, megoldással, mert végül is érzelmileg is, hogy emocionálisan is megelégedést és jó érzést ad neki a jó útnak a követése. Érted? Hát nem arról van szó, hogy ő benne ég egy tűz, hogy ezt valamit muszáj lenne megcsinálni, és állandóan el kell oltani ezt a tüzet a feje gondolataival, tehát vagy az értelem diktálásával, az erkölcsös út diktálásával, és akkor szemben áll egymással a tüzes menyecske és a szent apuka szent vízzel, és akkor hát ez egy idő után egy ilyen elnyomás, hanem arról van szó, hogy ez hosszú, amikor a jó utat választja, ez emocionálisan, érzelmileg is egy jó érzést ad neki. Lehet, hogy a mikve akkor hideg, és akkor amikor a hideg mikvébe belemész, akkor ez egy egy kicsit néha kellemetlen abban a pillanatban, de nem kell eltenni egy pár másodpercig, és ez egy jó érzést ad. Utána jobb érzésed van tőle. Tehát hosszú távon nem lesznek tünetei ennek a... Nem, ez nem olyan, mint a, tehát ilyen pszichikai tünetek, hogy így elnyomod magadban, és utána szétdurransz, mert ez nem csak az értelem és az érzelem harca, hanem arról is szó van, hogy az értelem szétterjed, és eljut az érzelemhez. És ez választod egy kérdésre, ami ennek a szövegnek az olvasása kapcsán fölmerülnek, különösen azoknál, akik a tárnyával már több ideje foglalkoznak. Ugye mi a kérdés, amit fölmerül? Hogy ugye mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy a tárnyával lefektettük korábban, hogy az értelem mindig képes újra lenni a szíven. A fej, ez egy mondás a tárnyával, egy alapmondás, hogy moach shalit alalev. Az értelem uralkodik a szív felett. Képes uralkodni a szív felett. Ez az ember tevatoldató. Az ember természeti születettségi adottsága, hogy így erre képes. Ha ez így van, akkor miért mondja itt azt, hogy szükség van az isteni segítségre abban, hogy győzzön a jó ösztön. Az isteni ösztön. Ha ez emberi születésének adott, hogy képes győzni, akkor miért van szükség az isteni segítségre? Mi erre a válasz? Hogy lehet, hogy arra képes, hogy az értelem győzzön az érzelem, hogy az értelem, az isteni lélek, mint értelem győzzön az állati ösztönek, mint érzelem fölött, de nem biztos, hogy arra is képes, hogy az érzelem síkján is le is eljusson. Hogy arra is képes, hogy ne csak az, értitek? Pont az, hogy ne legyen benne az, hogy állandóan csak az értelem áll szembe az érzelemmel. Jusson el olyan szintre, amikor az isteni lélek már érzelmileg is kielégítést ad neki. Nyilván ebben vannak szintek. Tehát amikor az ember mondjuk elkezd, van valami rossz szokása mondjuk az embernek, amivel ő tisztában van, mindenki ismer saját magát, van valami rossz szokása, amiről jó lenne leszokni. Amikor ő ezzel elkezd foglalkozni, ez nagyon nehezére esik. Mert az ember ez már hozzászokott, hogy valamit csinál, nehéz arról ezt az utat megváltoztatni. Elkezd ezzel foglalkozni, és akkor az elején ez nagyon nehéz. Mert állandóan az van, hogy a megszokás, az érzésvilág, az emocionális megelégedés, amit ebből a mondjuk rossz szokásából időnként szerez, ez szemben áll azzal az erkölcsi elvárással saját maga felé, hogy hát ez nem a helyes út. És ez egy állandó konfliktust okoz magában, és nagyon nehezére esik. Ránézel az emberre, és ez egy állandó, hogy lehet rá, hogy ez egy ilyen görzsben van, mert most nagyon saját magával harcol, hogy most csinálja, vagy ne csinálja. Biztos láthatok el embereket, hogy van olyan helyzet, amikor az ember valahova, hirtelen fel, el kell indulni valahova. És nem benne, biztos benne, hogy menjen, vagy ne menjen. És akkor lehet látni néha, hogy az utcán áll valaki, és akkor elindul, és kicsit így visszamegy. Elindul, és látod, hogy most így nem biztos, hogy most oda menjen, vagy oda menjen. És ez van néha ilyen életviteli kérdésben is, hogy valaki egyszerűen ilyen, mint hogyha egy helyben állna, és oda-vissza menjen, és ez a szíve meg a feje állandó ilyen konfliktusban van. Ez tényleg nagyon nehéz. Mi ahhoz, hogy elinduljon a jó irányba, maga képes rá. Az értelme képes rá. De ahhoz, hogy ne legyenek elvonási tünetei, hogy utána érzési szinten is meg legyen elégedve magával, ehhez van szükség az isteni segítségre. Mi azt jelenti, hogy a szív szintjén is érvényesüljön az isteni lélek. És ne csak az legyen, hogy legyőzte az állati ösztön lelket. És hát akkor most hát érzelmi kielégülésem nincsen, de legalább a jó utat követtem. Hanem a szív szintjén is meg legyen elégedve, ehhez van szükség. Elnézést, ehhez van szükség az isteni segítségre, ami jön. Ahogy mondja, az isteni világosság bevilágítja a lelket. Ami azt jelenti, hogy ez pontosan az az érzés, mint amikor valaki meg van elégedve magával, hogy ő a jó utat követett. Szóval nehéz volt, de ez éppen ez az, ami jó érzést ad nekem. Úgy érzelmileg is megelégedést ad. De hát mondjuk nyilván nem könnyű ez a harc. Ismétek azt a történetet, azt mondják, hogy ugye egy most volt Slichot most volt a és tudtuk, hogy ezek a bűnbánó imák, amit a Rosh Hashanah előtti időszakban szoktunk mondani, kora reggel föl szoktunk kelni, és mondjuk az ima előtt, és akkor hát nem olyan könnyű mindig fölkelni. tudjátok, van az a vicc, hogy ezt már többször meséltem, ugye valaki meséli, hogy hát mindig az volt a szokása, hogy korán reggel föl kell, reggel 4-kor föl kell. És miután megházasodott másnap, hát megint csak fel akart kelni, hogy tanuljon, imádkozzon, stb. De megszólalt benne, azt mondja, mesélj, hát megszólalt bennem a rossz ösztön, hát ezt ne csinálnád. És most, hát mégis most tegnap es volt az esküvő, hát még egy órát belefér egy kicsit aludni, hát nem kell ilyen szigorúnak lenni magaddal szemben. De megszólalt az Istennek, hát ne csináld, épp fordítva. Megházasodtál, éppen most kell a jó alapokat letenni, kelj föl, tanulj, imádkozz, és ment oda-vissza, hogy tudjátok, ki nyert? Persze, hogy egy jó lélek nyert, az Isten lélek nyert. Beletelt egy 7-8 órába a harc, de 7-8 órával később már fel kell tenni. És azt mondja, hogy valaki tetsz, hogy fel akar ébreszteni egy ilyen, a Chaim Brisket, aki egy híres rabbi volt, azt mondja, kisgyerek voltak, apukája próbálta ébreszteni szlichot imára. És hát már nagyon jól aludtotta a meleg takaró alatt. És azt mondja neki, hogy Chaim, kelj föl! Jó, mindjárt jön. 10 perc, Chaim, kelj föl! Neki apukája, hogy Chaim, hát most szlichesz van. Hát ilyenkor az van, még a halak a tengerben is sokolunzik. Még azok is megremegnek. Hát kelj föl! Azt mondja, hát azok a halak olyan jó meleg takaró alatt lennének, mint én, biztos, hogy nem remegnének. Azt mondja, ugye? Nem olyan könnyű az, ami a könyvben le van írva, hogy abból valóság legyen, hogy abból a érzéki szinten is valóság legyen, azt nagyon nehéz lehozni erre a szintre. Ugye ez a különbség az isteni lélek és az állati lélek között. Az állati lélek nagyon jó a PR-ban. A public relations-ben tökéletes. Borzasztó el tudja adni magát. Ez olyan, mint a világ, ugye a mi világunkban is, ugye ez van, hogy az, hogy mi a trend, meg mit követnek az emberek, nem azon múlik, hogy mi a jó. Azon múlik, hogy ki mit tudnak jobban reklámozni, és miből lesz divat. Semmi köze nincs a jóhoz, sőt, általában pont fordítva. Most az állati lélek nagyon jó a PR-ban. Ő ott, hát miért? Mert nagyon könnyű helyzetben van. Olyan dolgokkal jön elő, amik kézzelfogható, asztalon levő dolgok. Az isteni lélek viszont abban a helyzetben van, hogy amit ő mond, az ő dumája, hogy úgy mondjam, az ő érvelése, az egy sokkal mélyebb valami. Az igazságot mondja el, de sokkal nehezebb azt eladni. Ugye, amit ma arról szoktak panaszkodni, hogy a tévéműsoroknak milyen alacsony a színvonaluk. De hát ezt lehet eladni. És a tévé azt adja, amit el lehet adni. Most az állati lélek, amit ő előad nekünk, az nagyon könnyen előadható. Szalámi zsemle, nemi kapcsolatok, stb. Ezek nagyon könnyen, kézzelfogható, szemmel látható, nyelven érezhető dolgok, amit nagyon könnyű megtapasztalni, és ezért az átélek nagyon könnyű helyzetben van, hogy minket erre rávegyem. Az isteni lélek viszont, ő nem egy olyan valóságról beszél, ami kézzelfogható, hanem ami az igazi valóság, amihez viszont odafordulás kell, amihez kell egy mélyebb gondolkodás. És ezért sokkal nehezebb helyzetben van, mert a PR-ja sokkal rosszabb. És ezért nehéz ebben a harcban az ő helyzete. Van az a történet, amikor a Lévi Yitzchak Miberdics, a Berdicsevi Lévi Yitzchak, azt mondja, Isten, ő volt a, úgy szokták, ő a zsidóknak a védő bírója, hogy mindig a jót látja mindenben, ami a zsidó népet illeti. Bármit csinálnak a zsidók, az mindig valahogy jó megítélés alá kerül. És azt mondja egyszer Jom Kippur előtt az Istennek, hogy Istenem drága, ha az, ami a szent könyvekben van, az az utcán rohangálnak, és amik az utcán rohangálnak, azok a könyvekben lennének, akkor megértem, hogy hogy elítélsz. És még ennek ellen is bűnöznénk, megérteném, hogy elítélsz minket. De mivel ami az utcán rohangál, az utcán rohangál, és kézzelfogható, és ami az igazság, az a könyvekben van, ezért kérlek, hogy legyél egy kicsit elnézőbb velünk szemben is. Erről van itt is szó, tehát igazából ezért ilyen nehéz ez a harc, az állati ösztönlélek és a istenlélek között. Egy kicsit menjünk tovább. Tehát akkor mindenesetre azt látjuk, hogy a közepesnél ugye, az ordinary, normális embernél mind a két lélek aktív. Más kérdés, hogy a közepes és a rossz között az a különbség, a közepes nem hagyja azt kifejezésre jutni. Mivel azonban a közepesnél a szív bal kamrájában lévő rossz eredendően virulens, tehát aktív állapotban van, vonzódik ezen világ hívságai felé, és nem eléggé csekély ahhoz, hogy megsemmisüljön a jóval szemben. Ő ott van! Állandóan ott van, és megjelenik, és mindig... És vannak egy bénoni, egy közepes, ez nem olyan, hogyha elmegy mellette egy, mit tudom én, egy valami, akkor de, hogy teljesen didegen hagyja. Ő neki állandóan harcban kell lenni, hogy áll, ő... Mert van benne egy... ott van az állati ösztönélet. És nem mozdul el helyéről, csak éppen, hogy nem áll módjában és hatalmában eluralkodni a test különböző részei felett, mivel az örökkévaló a szegény pártjára áll. A szegény, az ebben az értelemben az isteni lélek. Segíti és megvilágítja az isteni lelket. Ennél fogva nevezik a közepest úgy, mintha rossz lenne, hogy ezt bölcsőink fogalmazták meg, de ha mindenki azt is mondja, hogy igaz ember vagy, akkor is légy a magad szemében olyan, mintha körrássál. Akkor is lennél. Ugye ez is egy kérdés volt az első fejezetben, hogy mit mondak a bölcsek az atyák tanításában, a Pirkei Avotban azt mondják, legyél cádik, és ne legyél rássa. De amíg az egész világ is azt mondja neked, hogy te cádik vagy, ne hidd el nekik, legyél a szemedben olyan, mint harássa lennél. És feltettük azt a kérdést, hogy miért jó szóval aki állna, azt gondolja magára, hogy ő rássa. Akkor vagy nagyon depressziós lesz, vagy nagyon könnyűen fogja venni a dolgot. Azt mondja, hogy hát most úgyis mindegy. Ha mindig azt gondolom magamra, hogy rássa vagyok, és ez kötelesség, hát akkor legyek tényleg az. Akkor mit mond itt? Azt mondja, nem arról van szó, hogy te gondold azt magad, hogy te rássa vagy, gondold azt magad, mintha rássa lennél. Hogy gondold azt magad, még akkor is, ha úgy tűnik, az egész világ azt mondja neked, hogy szádik vagy, szia. Van még egy óra, István, ha érdekel, mindjárt van egy óra, hogy hogyan készül a tóra tekercs. Jó. Se. Hogy hogyan, az egész világ azt mondja, hogy olyan, mint a szádik vagy, akkor is legyen szemben olyan, mint ha rásállítél. Ne hidd el nekik azt, hogy te olyan vagy, mint egy szádik, hogy benned már nincs rossz ösztön. Hanem csinálj, vedd úgy, mintha te, mintha egy bénoni lennél, mintha egy rása lennél, de nem rása vagy. Vedd úgy magadat, hogy rása vagy, hanem mintha rása lennél. Vagyis abban az értelemben hasonlítasz a rásához, hogy benne, hogy ott van a rossz ösztön. Értitek azoknak a lényegét? Tehát magyarul azt mondja a Pirkeivot, hogy még az egész világ is azt mondja, hogy cádik vagy. Mert ők úgy látják, hogy te soha nem csinálsz rosszat. Nem beszélsz rosszat, nem teszel rosszat, és feltétlenül nem is gondolsz rosszat. Ők úgy látják, kívülről nem lehet megkülönböztetni egy cádikot és egy bénonit. Mert hol van a különbség a cádik és bénoniban? A lelki belső harcban. A cádikban nincs belső harc, a bénoniban van belső harc. Ezt egy külső ember nem látja, nem tudja megkülönböztetni. És ez az egész világ azt mondja, hogy te egy cádik vagy! Miért? Mert amit ők látnak, abból az derül ki. Ne hidd el nekik, hogy te egy cádik vagy. Hanem tekints magad úgy, mint te csak egy bénad lennél. Hogy mindig, nehogy véletlen abban a hibába esse, hogy azt gondolod, hogy benned, hogy neked már nincs szükséged a harcra.
És ez a tettekben hogy valósulhat meg? Úgy értem, hogy volt egy történet, hogy emlékszem találkozott egy szerint. Zsidóval, és akkor és nem tudta, hogy éppen a cedika, nem biztos, hogy hát nem szuperről volt, de valami nagy rabiról, és nem tudta az egyszerű embert, hogy most kivel találkozik, és akkor mondta, hogy hát, hogy igen, én hallottam, hogy ez a rabi, hogy mekkora cedika, és akkor ő, hát ugye mondta, hogy hát én azért nem vagyok biztos benne, biztos, hogy neki is vannak azért olyan dolgok, amik azért...
Mondta magáról a
cádik. Mondta magáról, így van.
Hát nem szó
fel. És akkor a fiatal ember meg kikert magából.
És akkor adott neki egy pofon.
Igen, tehát egylegesség is fajult a dolog, hogy akkor...
És utána kiderült, hogy...
Kiderült a tulpisa, igen. És akkor ebben az esetben mi a... Mert hogy elméletileg akkor a Hatem Sofer azt tette, amit a Tanya mondott volna, vagy a Talmudi mondat szerint cselekedett, hogy ő úgy tekintett magára, mint Karasára.
Karasára, ami azt jelenti, hogy azt mondta, hogy hát nem egy szádik, hogy vannak benne harcok még.
Így van. Tehát ez nagyon jó. Én azt mondta, hogy hát azért óvatosan.
A dolgnak az a lényege, hogy végül is mondjuk a mi szintünkre lehozva ezt a kérdést. De mondjuk egy ilyen Hatem Sofer szintjén arról van szó, hogy valóban úgy tekintett magára, mint hogyha, és még visszatérünk erre, de a mi szintünkön, ugye gyakorlatilag azt jelenti, hogy mindig tudjad azt, hogy te örök harcban leszel. Soha ne hidd azt, hogy te el fogsz jutni egy olyan szintre, hogy nincs már harc. Legyőztem, kész, vége, letudtam. Én már egy szádik vagyok. Mert könnyen az ember ebbe a hibába esett, és ez egy végzetes hiba. Amikor mindenki azt mondja, hogy te ez olyan nagy szádik. Ne bízd el magad, mert nem így, az esetek többségében nem így van. Az esetek többségében még ott van benned a rossz ösztön, csak maximum nem jut annyira kifejeződésre. De állandóan lésen kell lenned, hogy ne is jusson. A mi szintünkön ez ezt jelenti. Csak a kérdés felmerül, hogy és jó, hogy ezt, még a kérdéshez valaki mondja, hogy megkérdezett két ilyen öreg hasszert, hogy egy mondatban mondjál, hogy a Bénoni szerintem milyen ember, mi a különleges benne. Szóval, az egyik hasszert azt mondta, hogy nézd, a Bénoni nagyon különleges, ő soha nem veszik. Mit akart ezzel mondani? Hogy soha nem bűnözik. A harcban. A jó ösztön és a rossz ösztön, a jó ösztön soha nem veszik, mert soha nem bűnözik. Azt mondja, a másik pedig azt mondja, a Bénoni, ez nagyon különleges, és soha nem nyer. Miért? Azt akart ezzel mondani, hogy igaz, hogy nem veszít, de ugyanakkor soha nem nyer. Soha nem mondhatja el magáról azt, mint egy szádik, hogy ő megnyerte az olimpiát. Nekem már nem kell tovább harcolni. Nálunk állandóan, a Bénonak állandóan futóverseny van. Mindig néznie kell, hogy nehogy lehagyja az, aki mellette fut. Ugye ez a Bénoninak és minden embernek gyakorlatilag a szokványos emberek, magunk fajta embereknek a élettörténete. A kérdés az, hogy akkor ez azt jelenteni, hogy igazából senkiről, az, hogy mi nem tudhatjuk senkiről, hogy szádik biztosan, az igaz. Ennek ellenére mondhatjuk azt valakiről, hogy szádik. Miért nem mondhatnánk? Maximum abban a hibára estünk, hogy csak Bénoni volt, hát ennyi baj legyen. De a kérdés az, hogy az emberek magukról tudhatják-e azt, hogy ők szádikok. Mondjuk egy Mózes, ő tényleg azt hitte, hogy ő csak egy Bénoni? Mózes a Bénoni. Ő azt hitte magára, hogy őszintén azt hitte magára, hogy egy Bénoni? Akivel isteni szemtől szembe, úgymond szemtől szembe megnyilatkozott. Legnagyobb proféta, ezek azt gondolták magukról, hogy ők nem szádikok? Erre mi a, értetek a kérdést? Most ugye erre mi a válasz? Hallottam egyszer egy ilyen választ, hogy mit mond a Pirkei Avot. Még ha az egész világ is azt mondja, hogy te cádik vagy, és emiatt gondolnád, hogy te cádik vagy, magyarul csak abból gondolod, következtet, hogy cádik vagy, a külső megnyilvánulásból. Nem az, ami belül van, hanem a külső megnyilvánulásból, amit a világ lát és viszonoz feléd, és elmond neked, amit a többiek megítéléséből látsz, abból, hogy te hogyan viselkedsz, ha ebből te arra akarsz következni, hogy szádik vagy, ne következtess arra, mert ez még nem bizonyíték, ez még lehet, hogy csak te Bénoni vagy. De ha te tudod ezt azért, mert mit tudom, mert Isten megnyilatkozásaiból ez számodra egyértelmű, ne aggódjatok velünk, ez nem fog előfordulni, de mondjuk egy ilyennél, mint mit tudom, Sámuel proféta, vagy Mojsona Bénu, vagy mit tudom, Hatem Sofer, vagy Lubavicsi Rebbe, vagy ki tudja, akiknek ez ilyen volt, ők lehet, hogy tudják magukról, hogy ők szádikok. Tehát nem arról van szó, hogy Mojsé a Bénoninak is be kell magát csapnia, és ilyen tévhitben van, hogy ő nem egy, hogy ő igazából csak egy Bénoni. De erre a meggyőződésre csak akkor juthat az ember, hogyha nem a külső behatásokon, nem csak a cselekedeteinek a megjelenéséből jut erre a következtetésre. Kérdés esetleg?